De azt kell látni, hogy itt nem egy két éves folyamatról van szó, tehát 2050-re, hogy elérjük mondjuk a klímasemlegességet, világszinten azt hiszem, hogy a Kína ő például 2060-at jelölt meg, több ezer milliárd dollár és euró befektetésre lesz szükség.
Elképesztő évet zárt tavaly a hazai befektetési alapok többsége ahhoz képest, hogy milyennek tűnt márciusban a koronavírus helyzet. Ugye a legjobb hozamot kétségkívül részvényalapokkal lehetett elérni, de voltak egyéb izgalmas befektetések is. A jó teljesítmények mögött húzódó okokról, az új trendek felfutásáról és a jövő befektetéseiről fogunk ma beszélgetni a Portfolio Podcast keretein belül Balga Zalánnal, az Erste alapkezelő értékesítési és termékfejlesztési igazgatójával. Üdvözöllek, Zalán!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Jó, maradjunk egy kicsit a részvényalapoknál és a tőzsdéknél. Nem tudott mellélülni az, aki tavaly a technológiai papírokba vagy szektorokba fektetett. Ti milyen trendeket figyeltetek meg?
Hát mi is ezeket a trendeket láttuk. Ugye a részvénypiacokat tekintve egészében azt gondolom, hogy hát azért mindenkit meglepett ez a gyors talpraállás. Amikor a piac így mélypontokon állt márciusban, akkor tényleg mi azt javasoltuk, hogy itt azért már be lehet szállni, de nem gondoltuk azért, hogy ilyen gyors lesz ez a dolog, tehát inkább 3-5 évet láttunk. Úgy tűnik, hogy a fiskális és a monetáris politika szintet lépett, tehát ilyen azonnali óriási stimulusokkal reagáltak itt a gazdasági visszaesésre, és ezzel legyőzték a járvány hatásait a tőkepiacon. A szektorok szintjén egyértelmű a kép. Tehát a lezárások nagyon erősen érintették a ciklikus eszközöket, például az olajszektor, a bankszektor, az ipari cégek árfolyama, azok nagyon sokat estek. Másrészt a technológiának viszont nagyon kedvezett a járvány és ugye a technológiai cégeknek. Sokan dolgoztunk otthonról, online vásároltunk, hát ennek következtében ugye előtérbe kerültek ezek az online alkalmazások, és a tech cégek még ugye tavaly a összességében annak ellenére, hogy visszaesett a GDP, még profitot tudtak növelni. Tehát aki ebbe a szektorba fektetett be, akkor itt tényleg nehéz volt hibázni. Egyébként még azért azt kiemelném, hogy a tech szektor mellett tavaly a zöld szektor is nagyon jól teljesített, de hát erről majd még később biztos, hogy fogunk szót ejteni.
Így van, hogy a zöld szektorról még fogunk később beszélni, de említetted a ciklikus szektorokat is. És igen, sokan mondogatták, hogy majd a vakcinázottság felfutásával párhuzamosan ismét magukra fognak találni a ciklikus szektorok és az értékalapú befektetések, de egyelőre úgy tűnik, hogy még mindig a technológiai szektor hasíti. Hogy látjátok ezt?
A vakcina megjelenésével az egy teljesen természetes dolog volt, hogy ezek a nagyon lemaradó szektorok úgymond évvégén automatikusan korrigáltak. Azt látjuk, hogy ez a tendencia ez folytatódhat, tehát az idén még ezek a szektorok tovább erősödhetnek. Azonban maradtak kockázatok is a ciklikus meg a value szektorokban. Hát én egy párat mondjuk megemlítenék. Ugye a járvány nem tudjuk azért, hogy milyen gyorsan győzzük le, az utóbbi időszakban is látunk bizonytalanságokat, milyen gyorsan lehet beoltani az egész világokat, mutációk megjelennek, ugye mindenképpen maradtak bizonytalanságok ezen a téren. Másrészt nem tudjuk, hogy a lezárások alatt ezek a cégek mennyire gyengültek meg, lesznek-e vállalati csődök. És harmadrészt még azt is elmondanám, hogy a gyors gazdasági talpraállás esetén sem vagyunk biztosak, hogy milyen gyorsan tudják ezek a cégek felépíteni vagy visszaépíteni a kapacitásaikat. Ha hosszabb távra tekintünk, akkor ezekben a szektorokban egyébként strukturális hátrányokat is látunk. Itt van például a bankszektor, nem kedvez a tartósan alacsony kamatláb ennek a szektornak egyértelműen, vagy például az olajszektornak pedig a zöld energia terjedése nem kedvez, és például a turizmus esetén sem látjuk, hogy milyen gyorsan tudnak visszaállni, tehát valószínűleg nem egyik napról a másikra fog megnövekedni ismét a turizmusban a bevétel. És akkor ezek mellé még az is hozzájön, hogy a kormányzatok fókusza is más irányba mutat. Hát a következő évekre tényleg meghirdették azt, hogy a digitális átállás, digitalizáció, zöld projektek, tehát a stratégiai fókuszok sem ezeknek a value ciklikus részvényeknek kedveznek. Szóval összefoglalva azt tudom mondani, hogy látunk mi is felértékelési potenciált idejében a value részvényekben, azonban hosszabb távon nem ez az irány. Emiatt véleményünk szerint érdemes inkább egy ilyen kiegyensúlyozott portfóliót tartani, és érdemes olyan alapokra is fókuszálni, ahol az egyedi részvénypapír kiválasztáson nagy hangsúly van, mert ezáltal el tudjuk kerülni, hogy esetleg valami nagyon extrém értékeltségű vállalatok kerüljenek a portfóliónkba.
Értem. És ugye mondtad itt ezt a hosszú távot, a beszélgetés elején említettem, ugye, hogy a magyar vagy a hazai befektetési alapok milyen szép évet zártak tavaly. Ugye a lakossági forintos sorozatok közé gyakorlatilag 19% alatti hozammal be se lehetett kerülni, és a legjobb hozam az pedig 70% felett volt, tehát tényleg nagyon szép teljesítményeket láthattunk. A listát nézve azonban kitűnik, ugye, hogy a megatrendekre, innovációra, fenntarthatóságra épülő befektetéseket gyakorlatilag nem lehetett mellé fogni. Az Erste DPM megatrend alapok alapja is közel 46%-ot hozott tavaly. Befektetőként mit érdemes tudni ezekről a megatrendekről?
Jó, hát akkor kezdjük így általánosan a megatrendekkel. Tehát olyan hosszú távú strukturális változásokat értünk megatrend alatt, amelyek átalakítják mink az életünket, a társadalmat, és természetesen ezek vállalatok profitjára is erősen hatnak, ezért érdemes azért ezeket beazonosítani befektetési szempontból is. A DPM megatrend alapok alapja a megatrendek közül főként a technológia fejlődésre fókuszál, úgyhogy főként technológia szektorba és biotechnológiai ETF-ekbe fektetünk. Egyébként ez az alap nem az egyedi értékek kiválasztásra, hanem az alszektorok súlyozására helyezi a fő hangsúlyt, tehát ezzel kívánjuk úgymond az átlagos hozamszintet növelni, vagy a várható hozamot. Nem egyedi papírok, egyedi sztorikra fókuszálunk, hanem alszektorokra. Egyébként alszektorok szintjén tavaly azért láttunk nagyon erős teljesítményeket itt az alapon belül. Például ott van a mesterséges intelligenciához kapcsolódó ETF, az körülbelül 100% környékén teljesített, vagy ott van például a gaming alszektor, az is egy olyan 80%-ot hozott, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódó ETF 60% körüli hozamot mutatott a tavaly évben. A biotechnológia terén pedig nagyon erős volt mondjuk a digitális healthcare ETF, az is azt hiszem, hogy olyan 60%-ot ment. Úgyhogy azt látjuk, hogy a járvány bizonyos alszektoroknak kiemelten kedvezett. Most egy példát mondjak, itt a felhőszolgáltatásokat említettem, azt hiszem az ilyen teljesen egyértelmű dolog, hogy a online szolgáltatások bővülésével ez egy megkerülhetetlen dolog lett, hogy egyre többen használnak felhőszolgáltatást. Ha a jövőbe tekintünk, akkor nagy súlyjal szerepeltetjük a fintech cégeket, vagy például kiberbiztonsági cégeket. Ugye látjuk, hogy a pénzügyben is egyre erősödik a digitalizáció, és a online szolgáltatások térnyerésével biztos, hogy egyre nagyobb lesz az igény az ilyen online biztonság irányába is. Na most visszatérve ugye az alapról a megatrendekhez, mert ugye ez az alap csak technológiát és biotechnológiát tartalmaz. Hát természetesen vannak azért más fontos megatrendek is, hogy most csak például néhányat említsek. A gazdasági erőtér a következő évtizedekben át fog helyeződni a feltörekvő piaci országokba. Ezek az országok átveszik a vezetést a GDP tekintetében. A tanulmányokban ugye azt látjuk, hogy 2050-re mondjuk a GDP rangsor élén 7-ből 6 ország ugye a feltörekvő piaci országokból kerül ki. Ott van egy másik nagyon fontos megatrend, ugye ez a klímavédelem, klímaváltozás megállítása, karbonsemlegesség megvalósítása. Hát több ezer milliárdos beruházást igényel ennek a megvalósítása, biztos nagyon pozitívan fogja érinteni ezt a szektort. Aztán még vannak ilyen egyéb megatrendek demográfiával összefüggésben, vagy például a fogyasztói szokások megváltozásával kapcsolatosan.
Most említettél egy sor megatrendet, és mindegyik nagyon érdekesen hangzik, de ha a befektetők szemével nézzük ezeket, akkor mi alapján érdemes választani közülük?
Ez egy nagyon jó kérdés, mondjuk a növekedési lehetőségeket, az értékeltséget, sok mindent mérlegelni kell. Itt ahogy egyébként főként a techre meg a zöld alapokra fókuszáltunk, sőt az elmúlt két évben nagyjából ezek az alapjaink voltak fókuszba. Most azért inkább a diversifikációt javasoljuk, és az aktív értékpapír kiválasztási stratégiát. Na most ezt valósítja meg például nálunk a Future Invest alap, egyébként ha már említetted itt a DPM megatrend alapok alapját, akkor hozzáteszem, hogy ez a Future Invest alap is hát közel annyit hozott, talán 1-2%-kal maradt le a forintos verzió az általad említett hozamtól. Ez az alap egyébként ugye a tech mellett és a biotechnológia mellett például a feltörekvő piaci befektetésekre fókuszál, vagy zöld befektetéseket és életmódváltozásból profitáló cégeket is tart. És a másik fontos jellemző, amit kiemeltem az előbb, az egyedi értékpapír kiválasztás. Ezt azért tartom fontosnak, mert ezáltal tényleg elkerülhetjük az általunk nagyon drágának tartott részvényeket, és mégis tudunk profitálni egy megatrendből. Ehhez talán érdemes egy példát mondjak, hogy ez megvilágítsa, hogy ez hogy működik. Számunkra nagyon fontos trend ez az önvezető elektromos autók terjedése, viszont a magas értékeltség okán mi kihagyjuk a portfólióból a Teslát, viszont fektetünk olyan cégekbe, amelyek például az elektromos töltőállomásokkal foglalkoznak, vagy szenzorokat fejlesztenek, csipeket gyártanak. Tehát lehetővé teszi nekünk azt, hogy esetlegesen, amiről mi úgy gondoljuk, hogy extrém módon túlértékelt, de mégis egy megatrend fontos rész, azt meg tudjuk kerülni. Nagyjából ez itt a fő javaslatunk az idei évre, vagy ezt helyeztük fókuszba akár az Erste hálózatában is. Én azért ennek ellenére tényleg elismerem, hogy a technológia az egyik technológia fejlődés a legfontosabb megatrend. Tehát a magas értékeltség ellenére azt látom, hogy ezek a cégek nagyon innovatívak, ezáltal egy magasabb margin tartanak fenn. A növekedés biztos, hogy nagyon sokáig átlag feletti lesz. Például a termékeikkel azt látjuk, hogy új piacokat nyitnak meg maguk számára, ugye más szektoroktól hódítanak el fogyasztókat, és másrészt a területek párhuzamos fejlődése is nagyon erősen segíti egymást. Például itt van az 5G megjelenése, ugye ennek a terjedése lehetővé teszi egy csomó olyan technológiai cégnek a működését, amelyek online szolgáltatásokat nyújtanak, csak mondjuk eddig a netes lassú sebesség miatt nem tudtak működni. Szóval itt egymást erősítő dolgokról van szó. Én el tudom azt képzelni, hogy a GDP szerkezete nagyon jelentősen át fog alakulni, és a szolgáltatások nagy részét ilyen tech alapú cégek fogják kínálni. Szóval nem ritka, hogy a GDP átalakul. Erre szerintem jó példa volt annak idén, hogy például a mezőgazdaság, hogy a pár száz évet visszamegyünk az időbe, akkor GDP-nek jelentős részét tette ki, ma pedig ugye pár százalék, vagy tehát sok helyen szinte elenyésző a mezőgazdaság súlya. Na most a technológia cégek esetében biztos, hogy nem kell várnunk pár száz évet, rendkívül gyorsan tudnak piacot nyerni. Ugye van számos ilyen példa, hogy például a telefon az 76 év alatt jutott el 50 millió emberhez, a Facebook az már csak 3 évre volt szüksége, felgyorsultak a dolgok, tehát hogy iszonyat gyorsan teret tudnak ezek a cégek nyerni, át tudják alakítani a GDP szerkezetét, sokkal nagyobb súlyuk lehet a gazdaságban, és hogyha ez a folyamat ez így működni tud, akkor még azt is igazolva látjuk, hogy ezeknek az értékeltsége azért a piacinál jelentősen magasabb. És akkor a tech mellett a másik ilyen nagy kedvenc szektorunk a zöld befektetések. Itt is veszített az értékeltség, de itt is azt látjuk, hogy óriásiak a növekedési lehetőségek.
Egyébként az 5G-re visszatérve érdekesek ezek a trendek, amiket látunk, főleg most, hogy most már 6G-ről beszélnek, szóval tényleg eszméletlen gyorsan fejlődik a világ. De ha maradunk akkor a zöld befektetéseknél, amit mondtál, hogy ebben is hisztek. Miért pont most indult be ilyen mértékben a zöld befektetéseknek a szekere? A fiatalabbakról eddig is láttuk, hogy nyitottabban állnak a zöld befektetésekhez, de hozott például a koronavírus egy gondolkodásbeli átállás az idősebb befektetők körében, és esetleg másképp tekintenek most a zöld befektetésekre, mint korábban?
Szerintem ennek a hátterében tulajdonképpen nem a koronavírus áll, inkább egyéb társadalmi politikai folyamatok. Ha megnézzük az elmúlt éveket, azért nagyon előtérbe került ez a környezetvédelem, különösen a klímaváltozás elleni harc. 2019-ben például világ 150 országába tartottak klímasztrájkot, Greta Thunberg-et az évemberének választotta a Time magazint, tehát társadalmilag nagyon előtérbe került ez a téma. Gazdaságilag is azt látjuk, hogy nagyon jelentős változások vannak. Például 2020-ban a Világgazdasági Fórum publikálta az éves kockázati riportját, és ebben a legnagyobb valószínűségű kockázatok azok mind a környezethez kapcsolódtak. Ugye szélsőséges időjárás, klímavédelem kudarca, természeti katasztrófák, hogy csak egy néhányat soroljak föl. Úgyhogy üzleti szempontok szerint is előtérbe került a környezetvédelem, de szerintem a legnagyobb lökést a szektornak a politikai változások adták. Az Európai Unió az már 2019 végén kijelölte, hogy a 2050-re el szeretné érni a karbonsemlegességet, meghirdették ugye a körforgásos gazdaságra való átállást, sok 100 milliárdos csomagot rendeltek ezek mellé, a programok mellé. És tavaly Amerikában is volt egy nagy fordulat, ugye Biden győzelmével Amerika is ebbe az irányba fordult, ők is ugyanúgy 2050-re hirdették meg a karbonsemlegességet, ők egy még erősebb csomagot indítottak mondjuk a zöld energia mellett, hogy a zöld energia befektetések finanszírozására. Úgyhogy egy óriási, óriási fordulatot láttunk a politikában. Szerintem ez adott neki egy induló lökést, és itt azért azt kell látni, hogy itt nem egy két éves folyamatról van szó, tehát 2050-re, hogy elérjük mondjuk a klímasemlegességet, világszinten azt hiszem, hogy a Kína, ő például 2060-at jelölt meg, több ezer milliárd dollár és euró befektetésre lesz szükség. Például most jelenleg az energiatermelésnek 80%-a fosszilis alapú, és ezt mind át kell alakítani. Ugye másrészt azt is látjuk, hogy a globális erőfelhasználás az tovább növekszik. Tehát nem elég, hogyha a mai problémákat kell megoldani, hanem egyre nagyobb problémákat okoz ez a növekedés. Ugye ennek hátterében például ott van a népesség növekedése, ugye ez folytatódik, nem tudom, 2051-es becslések szerint 9,5-10 milliárdan élnek majd a Földön, ott van a városiasodás folyamata, vagy ott van a középrétegek felemelkedése, kimondottam mondjuk a feltörekvő piacokon. Ezek a tényezők, ezek mind fokozzák az erőforrások felhasználását, növelik a környezeti kockázatokat, és mind-mind sürgetik az átalakulást. Most egyébként szerintem a legfontosabb téma, vagy egyértelműen a legfontosabb téma ez a felmelegedés megállítása, de azért, hogyha például az EU célokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a körforgásos gazdaság megvalósítása az is egy nagyon kiemelt cég. És ehhez szükség lesz például hulladékgazdálkodásra sokkal magasabb szinten, erőforrás kímélő megoldásokra. Tulajdonképpen az egész gazdaságnak át kell alakulni, az ipari cégeknek is, az egész gazdaság transformációjáról beszélünk, és ez meg fogja határozni a következő 20-30 évet, tehát egy nagyon hosszú távú folyamatról beszélünk.
Hogy lényegében ezek a zöld területek, amiket most említettél, ezek vannak a fókuszban, hogyha a zöld befektetésekről beszélünk, ha jól értem.
Tavaly évben azt láttuk, hogy a zöld befektetések terén nagyon a zöld energia az nagyon-nagyon sokat emelkedett, napenergia, szélenergia, cégek, de ugye nálunk ez a zöld befektetés ugye ez sokkal több területről szól. Szerintük például a vízfelhasználás is kritikus. Nagyságrendileg most a világon 500 millió ember vízellátása nem megoldott, vagy nem megfelelő minőségű vízhez fér hozzá, vagy nem állandóan, vagy nem az otthonába. Ez a szám, ez akár 2 milliárdra is emelkedhet. Ugye az elmúlt 5 évben is nagyvárosokból elfogyott a víz, tehát hogy már nagyon itt van a probléma, azonnal tenni kell, vagy ott van ugye ez a hulladék kérdés. A műanyagnak a lebomlás ideje például 4-500 év, és tényleg azt látjuk, hogy a újrahasznosítás a hulladék terén mondjuk még csak 10-20%. Ezt is iszonyatosan kell növelni. A Stock Environment alap egyébként főként ezeken a területeken fektet be. Aztán például van egy Green Invest nevű alapunk, ami egy picit szélesebb területen fektet be. Ugye az előzőek mellett olyan vállalatokba is fektetünk, amelyek élen járnak ebbe a gazdaság zöld transformációjában, hogy amelyek támogatják az alkalmazkodást a klímaváltozáshoz, tehát ugye azt is látnunk kell, hogy bizonyos hatások már most is jelentkeznek. Mondjuk nyáron ugye Európában itt 2 éve volt egy hőhullám, átlagosan lehetnek melegebb nyarak, sokkal extrémebb időjárás, árvizek, tehát ehhez is kell alkalmazkodni, úgyhogy például a Green Invest esetében ugye kiszélesítettük a palettát. Tehát a Stock Environment sem csak a zöld energia terén dolgozik, hanem zöld energia, víz, hulladék, és akkor ehhez még hozzájön ez az egész zöld gazdasági transformáción jelenlévő cégek, vagy az átalakulást vezényelő cégek a Green Invest alap esetében.
Egyébként, ha éghajlatváltozás különbségekről beszélünk, akkor pont azt a napokban jött ki egy hír, hogy Németországban egy héten belül mértek most februárban valami 40 fokos különbséget egy mérőállomáson, tehát egészen elképesztő, ami ilyen éghajlatváltozások zajlanak.
Igen, ez az, amit az üzleti kockázatok között, ugye ez az extrém időjárás, tehát hogy ez tulajdonképpen egy csomó üzleti vállalkozás, és ezek a környezeti kockázatok most már hatnak.
Így van. Ugye mondtad ezt ugye beszéltünk zöld befektetésekről, beszéltünk fenntarthatóságon alakuló befektetésekről. Ott vannak ugye az ESG alapú befektetések, amik szintén most nagyon trendik, és egyre többen hallanak róluk. lehet, hogy érdemes először tisztába tenni a hallgatók fejében is azt, hogy mi a különbség egy zöld befektetés és egy ESG befektetés között.
Jó, hát akkor kezdjük így a fenntarthatóságnál. Tehát egy fenntarthatósági, vagy egy ilyen felelős alap, az tulajdonképpen egy olyan befektetés, amelyik a befektetési döntésének meghozatala során figyelembe veszi a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat is. Tehát ugye régebben, amikor egy céget elemeztünk, lehet, hogy a fókuszban az állt, hogy mekkora hitele van, milyen a növekedési lehetőséggel, egy diszkontált cashflow modell, ma nagyon erős tényezők lettek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok. Egyébként ezeket a szempontokat nevezzük az angol elnevezések kezdőbetűi alapján ESG kritériumoknak, ugye Environmental, Social and Governance. Tulajdonképpen ezek a felelős vagy fenntarthatósági alapok, amelyek ezeket kiemelten elemzik. Egyébként az Erste-nél is több szinten integráljuk ezeket az ESG faktorokat a folyamatainkba. Van, ahol csak az ESG kockázatokkal foglalkozunk, van, ahol mondjuk a responsible alapjaink olyan vállalatokba fektetnek, amelyek az ESG faktorokban túl teljesítik az iparági átlagot, és vannak ilyen impact alapok, mint amiről már beszéltem, a stock environment, ami tulajdonképpen egy pozitív környezeti hatást akar kiváltani. Szóval erről szólnak nagyjából az ESG befektetések. Azért mondom, hogy fontos nagyon különbséget tenni, hogy például egy stock environment alap, ami egy zöld befektetés, egy impact fund, ami tulajdonképpen csak a zöld szektorba fektet. Egy ESG befektetés, ugye van egy responsible stock globál alapunk, ami egy normál globális részvénypiaci alap, azonban az ESG kritériumokat nagyon erősen vizsgálja, és ESG szempontból túlteljesítő vállalatokat vesz minden szektorba. Tehát ez nem egy speciális alap, minden szektorba fektetünk, csak nagy hangsúlyt teszünk ezekre a dolgokra. Úgyhogy megjelentek ugye a zöld alapok önmagukban, mint a zöld megatrend miatt lettek népszerűek. Az utóbbi időben meg azt látjuk, hogy az ESG alapok is igencsak keresettek. Egyébként itt az Erste-nél már kb. 20 éve foglalkozunk ezzel a témával. Ugye Ausztriában akkoriban még főként egyházak vásárolták ezeket az alapokat. De azt gondolom, hogy ma már a lakossági befektetők között is egyre nagyobb az igény ilyen alapok iránt, hiszen szeretnének ők is úgymond egyfajta ilyen etikus alapokba fektetni.
Értem. És ugye azt is látjuk az utóbbi időszakból, meg egy sor tanulmány mutat most már rá arra, hogy mennyivel tudták felülteljesíteni ezek a fenntarthatóságra épülő befektetések a piacot, különösen nagyobb volatilitás és piaci lefordulás idején, például, mint amilyen tavaly is volt ez a márciusi koronavírus válság. Hogy látod, hogy minek köszönhető ez a felülteljesítés?
Úgy látjuk, hogy az ESG alapok azok kisebb kockázatot jelentenek, másrészt egyébként hozamelőnyt is tudnak biztosítani. Ugye egyrészt a környezeti kockázatok, ahogy már beszéltük, előtérbe kerültek, és az ESG cégek ilyen téren kisebb kockázatot futnak, tehát jobban felkészültek, és jobban felkészültek például a környezetvédelmi szabályozás szigorodására is. Tehát mindenképpen egy ilyen szempontból egy kisebb kockázatról beszéltünk. Másrészt, ahogy átalakul így az alapok világa, egyre nagyobb kereslet van az ESG alapok iránt, ESG vállalatok iránt, hát ez egyértelműen ez is felfelé viszi az árfolyamokat ezen a téren. A világ legnagyobb alapkezelői is átalakulnak akár teljesen ESG alapkezelőké, úgyhogy a részvények között ez bizonyára fog egyfajta átrendeződést okozni, és az ESG vállalatok lesznek ennek a folyamatnak a nyertesei. A harmadik szempontnak azért azt is ide tenném, hogy szerintem a fogyasztók is egyre inkább értékelik az etikus vállalatokat, ugye, amelyek főként ezek az ESG vállalatok. Ugye, mikor a fogyasztó választ egy terméket, azért az sem mindegy számára, hogy milyen vállalat termeli azt, vagy állítja elő azt a terméket. Úgyhogy nagyon, nagyon sok rétű ez a dolog, ami mögött áll. Mi azt gondoljuk, hogy itt a következő években, időszakokban ezek az ESG cégek nem csak, hogy kevésbé kockázatosak, de véleményünk szerint jó esély van arra, hogy túl teljesítik a úgymond normál alapokat.
Itthon mennyire keresik a befektetők a fenntarthatóságra épülő, illetve az ESG alapú termékeket? Egyáltalán van érdemi kínálat ezekből? És ugye ugyancsak ide vonatkozik, vagy ugye hozhatom még azt a kérdést, hogy mennyiben írja át ezeket a trendeket a márciusban élesedő új EU-s fenntarthatósági irányelv?
Hát azt láttuk itt az elmúlt években, hogy mondtam, hogy itt a zöld befektetésekkel indult, inkább hozam alapon, tehát ezt a befektetők is értékelték ezt a sztorit, látták ők is, hogy ugye megy a világ ilyen irányba, és többet lehet keresni ezekkel az alapokkal. Elmúlt években azért, vagy az elmúlt időszakban azért fokozatosan erősödő érdeklődést tapasztaltunk az ESG alapok iránt, tehát ahogy beszéltük, hogy ezek azért valamelyest talán kisebb kockázatot jelentenek, és szerintem ez a trend, ez folytatódni fog. És ahogy itt a kérdésed második része, vagy a második kérdése erre irányult, hogy a szabályozás az hogy változtatja, ez egyértelműen erősíteni fogja ezt a trendet. Ugye márciusban életbe lép egy új szabályozás, itt már nagyon szigorú követelmények alapján be kell kategorizálnunk az alapjainkat, hogy milyen szinten foglalkozunk a fenntarthatósággal, és látszik, hogy azért a szabályozásnak ez csak az első lépése, itt azért egy ilyen hosszabb távú út van megjelölve, az biztos, hogy előtérbe fognak kerülni ezek a fenntarthatósági alapok, úgyhogy a szabályozó is inkább afelé próbál elmozdítani minket, hogy egyre többet kínáljunk. Magyarországon, ha a kínálatot nézem, akkor vannak ilyen alapok, nálunk az ESZTE csoportban ez így nagyon egyszerű, mint ahogy már itt mondtam, hogy az ESZTE Asset Management már 20 éve foglalkozik ilyen alappal. Egyébként pont az említett Stock Environment alap indult akkor, de már ott a 2000-es évek elején indítottunk ESG globális részvény alapot, úgyhogy nálunk ez már rég ott van a palettán. Hát ennek köszönhet azért tényleg egy kiforrott metodológiával rendelkezünk már, számos díjat is nyertünk ezen a területen. Nálunk ilyen szempontból a ERSZTE cégcsoport által kínált alapokból egy nagyon széles lefedettség van, tehát globális részvény alapok mellett vannak ezek az úgynevezett zöld impact fundok, és vannak még különböző regionális alapok, az ESG világában osztalék részvény alap, jönnek az idén a kint már felépített vegyes alapok, úgyhogy a palettánk az elég széles ezen a területen.
Ugye vannak azok a cégek, amilyenek ugye ti is vagytok, hogy évek óta foglalkoztok már ilyen zöld megfenntartható befektetésekkel, és ugye vannak azok, akiket te is említettél, hogy lehet, hogy éppen ennek az EU-s szabályozásnak a hatására fognak majd jobban belemerülni ebbe a világba, meg az ESG alapoknak a világába is. Véleményed szerint ez egy hóbort lesz a befektetők és a szolgáltatók oldaláról, vagy ez lesz az új norma a befektetési világban?
Teljesen biztos vagyok benne, hogy ez lesz az új norma, nem egy hóbort. Tehát azért itt egy picit összefüggésben van ezekkel a, mondjuk, hogy a klímasemlegesség, meg a körforgásos gazdaság. Tulajdonképpen egy ilyen teljes gazdasági transformációt úgy lehet megvalósítani, hogyha ha a gazdaság széles rétegei, a vállalatok átalakulnak, és ehhez az is kell, hogy a pénzeket is egy kicsit irányítsuk ilyen irányban. Tehát, hogy egyre több pénz menjen mondjuk a fenntartható fejlődést előtérbe helyező vállalatok felé. Úgyhogy nem véletlen ez a szabályozó részéről, ez tulajdonképpen egy ilyen nagy folyamatnak a része, a zöld átalakulás, a karbonmentesség, stb. Úgy valósítható meg, hogyha ide pénzt is rendelünk. És ahogy beszéltük itt, ez egy 2050-ig tartó minimum, odáig tartó folyamat, amíg ugye ezek a határidők, hogy mondjuk a karbonsemlegességet megvalósítsuk. Úgyhogy szerintem itt egy több évtizedes folyamatról beszélünk, és nem csak egy hóbort, hanem ez talán az egyik legfontosabb trend lesz a befektetési alapok piacán.
Nagyon köszönöm a beszélgetést Varga Zalánnak, ezek alapján ugye ez a végszó is rámutat arra, hogy higgyünk benne akkor, hogy valóban nem egy hóboltról van szó, hanem tényleg egy új normát látunk most, ami kezd kibontakozni a befektetések piacán. A hallgatóinkat biztatnám arra, hogy kövessenek minket SoundCloud-on, Spotify-on is. A Portfolio Pénzügy podcastját hallhatták. Köszönjük szépen a figyelmet!